Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Ma iktatják be tisztségébe 14. Leó pápát, jelentette be a Vatikán. A beiktatási misét a hagyományokhoz híven a római Szent Péter téren tartják délelőtt 10 órakor. Az eseményre számos világi és vallási vezetőt meghívtak. A Szentszék közleménye szerint az új pápa egyelőre megtartja Ferenc pápa legfőbb vatikáni alkalmazottjait. A pápa hivatalos közösségi média profiljai újra aktívak. A május 8-án megválasztott 14. Leó pápa aktívan jelen van a közösségi oldalakon, és elődei nyomdokában kíván tovább haladni. 14. Leó pápa megtartja a pápai fiókot az X-en és az Instagramon. Magyarország az elmúlt 35 évben 42%-kal csökkentette nettó üvegházhatású gázkibocsátását, ezzel jócskán túl teljesítve az Európai Unió 30%-os átlagát, derül ki az Energiastratégiai Intézet friss elemzéséből. Bár a közlekedés továbbra is komoly kihívást jelent, az építőiparban és az erdőtelepítések terén biztató folyamatok indultak el. A szakértők szerint Magyarország ezzel a teljesítménnyel az EU-s klímabajnokok közé lépett. 2 nap múlva lejár a személyi jövedelemadó bevallás határideje. Nem mindenkinek elég az automatikus SZJ a tervezett. Május 20-a a határidő az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának is. Bevallásukat teljesíthetik önállóan, vagy a NAV által kiajánlott tervezet kiegészítésével is, hívta fel a figyelmet a NAV. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és ÁFA fizetésre kötelezetteknek a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet legkésőbb május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be kell adniuk azt, mert enélkül nem lesz érvényes bevallásuk. A turisztikai idényben idén is a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság hangolja össze Somogy, Zala, Veszprém és Fejérvár megyében a főkapitányságok, továbbá a társszervek, önkormányzatok és civil szervezetek tevékenységét a Balaton és a Velencei tó térségében, közölte a polisz.hu. A tevékenység koordinációját idén nyáron a Zalavár megyei rendőrfőkapitányság végzi. A bizottságban résztvevők közös célja, hogy megelőzzék, illetve felderítsék a frekventált helyeken a bűncselekményeket, a közlekedési baleseteket és a szabálysértéseket. Kiemelt hangsúlyt kap a lakosság és a kikapcsolódni vágyók tájékoztatása, bűn- és balesetmegelőzési ajánlásokkal, felhívásokkal, hozzájárulva ezzel a térség turisztikai vonzerejének megőrzéséhez, az itt élők és az ide látogatók nyugalmához. Kompenzációval segíti a kormány a ragadós száj és körömfájás miatt korlátozás alá eső területek sertéstartóit, akik a járási hivataloknál igényelhetik a támogatást, jelentette be közleményében az Agrárminisztérium. Minden olyan gazdálkodó jogosult a támogatásra, aki a ragadós száj és körömfájás vírus miatti korlátozás alá eső területen vágósertést tart, és az állatait a hivatalosan megállapított piaci átlagárnál olcsóbban tudta csak értékesíteni. A kártalanítás összege az árkülönbözet 40%-áig terjedhet. Támogatta a kormánypártok két jelöltje, Polt Péter és Hende Csaba alkotmánybíróvá választását az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága, írja az Infostart. A Mi Hazánk három jelöltjét, Gaudi Nagy Tamást, Bánovics Tamást és Pápai Ákost nem támogatta a testület. A kormány oldalán megjelent az a rendelettervezet, amely szabályozza, hogy júniustól mely energiaitalokat nem lehet 18 év alattiaknak árusítani, írja a Telex. Eszerint azok az italok lesznek tiltólistások, amelyek 100 ml-enként 15 mg-nál több koffeint, ginzenget, L-arginint, inozitolt, taurint tartalmaznak. Ez alól kivételt jelentenek a teljes vagy növényi alapanyagú italok. Híreink végén az időjárásról. Változóan időszakosan erősen felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Többfelé előfordulhat zápor, zivatar, a déli óráktól az északi tájakon már kevesebb helyen eshet. A nyugati északnyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Partner Oszkárné gyakorló háziasszonnyal ezúttal a híres emberekről elnevezett ételeket gyűjtjük egy csokorba, mert hogy van belőlük jó néhány. Jól gondolom én ezt?
Igen. És azt hiszem, hogy más is járt már úgy, hogy egy vendéglőbe az étlapról válogatva egyszer csak nem tudta, hogy az a bizonyos étel mit takar. Legyen ez akár egy csákirostéos, vagy akár egy teleran módra készült étel, hát úgy, hogy utána néztem, és összegyűjtöttem egy csokorra valót. Nos, van, amikor a név magát adja, hogy kiről nevezték el az ételt, de van, amikor teljesen megtévesztő. És nézzük olyat, ami magát adja a név. A jókai bablevest, rendkívül kiadós, egy tál ételnek is nevezhető, füstölt csülökkel, kolbásszal és sok zöldséggel készült. Újházi Ede pesti színészről nevezték el a újházi tyúklevest, és ennek az a titka, hogy valóban vén testes tyúkból készítették, aminek jó íze van már, tehát nem egy csirkeleves, hanem igazi tyúkleves volt. 1932-ben készítették ezt először a Van Petics nevű városligeti vendéglőben. A palócleves sokan azt hiszik, hogy Mikszáth Kálmán honosította meg, de ez nem egészen így igaz. A pesti Gundel étteremben készítették először űrűhúsból, zöldbabbal. Az viszont igaz, hogy Mikszáth Kálmánnak annyira ízlett, hogy kétszer is vett belőle, sőt, onnantól kezdve gyakran rendelte is. Székelykáposztát mindannyian úgy gondoljuk, hogy az a székelyekhez köthető, hogy ez az ő ősi ételük. Hát nem. Egy Székely József nevű vármegyei főlevéltáros, Petőfinek a barátja, amikor egy alkalommal 1846-ban beültek egy késő délután a pesti Komló étteremnek a kerthelyiségébe, rendelni akartak valami ebédet, és a vendéglős mondta, hogy jaj, sajnos már elfogyott minden, a vacsora meg még nem készült el. Na hát akkor mondták, hogy nézzem már szét valamit, hozzon már nekünk valamit, és szerencsétlen vendéglős ott tanakodott, mi lehet, kiszaladt a konyhába, talált egy kis pörkölt maradékot, talált egy kis savanyú káposztát, és ezt összeforralta. Nagyon ízlett Petőfiéknek, és onnantól kezdve ő is, meg a Székely József is, sőt a baráti körük is gyakran betértek a Komló étterem kejthességébe kifejezetten a székely káposzta kedvéért. A bevezetőben említett Csáki rostélyos egy igazi szakás legendáról, Csáki Sándorról kapta a nevét, és ez marha rostélyosból készül, mégpedig a kivert rostélyost tojásos lecsóval töltik, összetekerik, így párolják készre. Az Eszterházi rostélyos mondani se kell, meg az Eszterházi torta is a sok finom habbal, az Eszterházi családtól származik. A híres Fényes Miklós, Eszterházi Miklós Mária Terézia testőre volt, nagy ínyenc volt és sok finomságot csináltatott a Feltődi kastély konyháján. Ő maga a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének egyik alapítója volt, és úgy helyezett arra is, hogy a Feltődi konyháján mindenkor méltóan lássák el a vendégeket. Az Eszterházi rostélyos marha rostélyosból készül, kiverve hirtelen átsütik, sokféle zöldséggel és citrommal ízesítik. Én ezen még annyit módosítottam a későbbiek során, hogy kuktába készítettem, ahol minimális zsiradékkal készülhetett, így módon szinte beillett diétás ételnek is. Most, ha esetleg valaki a műsorban úgy gondolja, hogy ő ezt vagy azt másképp csinálja, vagy másképp olvasta, ne csodálkozzanak, hiszen ez elmúlt évtizedek alatt sok szakács, meg sok háziasszony is változtatott egy kicsit a receptén a saját ízlésének megfelelően. Ha egy ételnél azt olvassuk, hogy Dubarry módra készült, először is eszünkbe jut, hogy ki volt Madame Dubarry, 15. Lajosnak a kegyencnője, és a róla elnevezett sertésszeletet lisztbe forgatva elősütik, majd al dente, tehát fogkeményre hagyott karfiol rózsákat tesznek rá, amit besamellel leöntönek, sajttal megszórják, és sütőben készre sütik. Wellington vérszínnél is rögtön előjön a gondolat, ki is volt Wellington. Hát Wellington volt az a hadvezér, aki 1815-ben Waterloo-nál legyőzte Napóleont. És az ő nevéhez köthető az a bélszín, amit hirtelen körbesütnek, hogy a húsnak a finom ízletes szaftja benne maradjon, és aztán bevonják az eredeti recept szerint forrázott spenót levelekkel, ma már sok helyen ezt elhagyják, de hagymán pirított gombapéppel, és az egészet leveles tésztába tekerik, megszurkálják, megkenik tojással, és így sütik át a sütőbe. Szűkebb hazánk 60, Grassalkovics kastélyról is nevezetes, Grassalkovics Antal pedig azzal vonult be a konyhatörténelembe, hogy sós palacsintát neveztek el róla, ami az ő kedvence volt. Még annyit tudhatunk a névadóról, hogy Mária Terézia bizalmasa volt. Ő a sós palacsintát rendkívül gazdagon szerette, májjal, gombával, zöldborsóval, lecsós töltelékkel megtöltve, panírozva és úgy kirántva. A hiedelemmel ellentétben a Kossuth rostélyosnak a világon semmi köze Kossuth Lajoshoz, ez csak a néphagyomány, a romantikus Kossuth szeretet nevezte el róla. Szalonnával, pörkölt lével készült, de gombapéppel töltött hús és krumpliköretet adtak hozzá rendszerint. Szapári módra készült ételeknél sokan nem tudják, hogy a gróf Szapári család Muraszombatban lakott, ott volt birtokuk, több politikust adtak a közéletnek, és a róluk elnevezett étel vesével és velővel készül. Ha azt olvassuk, hogy Stroganov módra készült, akkor illik tudni, hogy a Stroganov egy régi orosz földbirtokos család volt, több államférfit adtak a közéletnek, és sokan közülük híres műgyűjtők voltak. Az ő húsételükre jellemző, hogy vajban pirítják meg a gyöngyhagymát, savanyú uborkát is átsütik benne kissé, tejszínnel ízesítik, és egy kis borral fölengedve készítik el. Talleyrand francia külügyminiszterről tulajdonképpen köret lenne, de egy komplett étel, amit róla elneveztek, sajtos makaróni, de szarvasgombával, libamájjal dúsítva. Hát ez nem csak finom lehet, hanem nagyon drága is. Marsalmáj. Hát az, hogy marsal, akkor rögtön úgy gondoljuk, hogy ez egy katonatisztről elnevezett étel, holott nem. Marsal József nevű 19. századi szakácsművészről. Ő azzal gazdagította a sült májat, hogy finom házi szalonnából készített kakastaréjal, sült kakastaréjal gazdagította. Battyányi féle étel is került természetesen az étalapra, Battyányi Ádám horvát bánról, talán innen is, ahogy horvát, származik az az ötlet, hogy pirított hagymára teszik a rist, erőlevessel engedik föl, és végül vajjal dúsítják. És ez engem egy picit emlékeztet az olaszok risottójára, csak ott még tesznek bele egy kis fehérbort, és mindenképpen a végén sok reszelt parmezán sajttal krémesre keverik. A franciák híres drámai színésznőjéről, Sarah Bernardról is neveztek el ételt, ő a 19. század végi 20. század elején élt, libamáj pürével töltött húsokat tulajdonítanak neki, úgy látszik ez volt a kedvence. Az, hogy régi hírességekről neveznek el ételt, az olyan természetes, de nagyon érdekes, hogy egy közelmúltban elhunyt finsztárról is már neveztek el valamit, ami az ő kedvence volt. Ez a híres filmsztár pedig Liz Taylor, akinek a kedvence a főtt füstölt sonka volt, petrezselymes ananász ragúval körítve. Úgy érzem, hogy jó ízlés lehetett, mert én is szeretem mind a kettőt. Természetesen saláta különlegességeink is vannak, például Waldorf saláta honnan kapta a nevét. A 19. század végén a New York-i Waldorf szálloda egyik séfje zellerkockákból, savanykás almából, diódarabokból, majonézzel összekevert salátát készített, és rajta maradt a Waldorf saláta név. Még a Waldorf szállodáról annyit mondjunk, hogy ez mindenkor a gazdagabbak szállodája volt. A következő, amit még érdemes megemlíteni, a Sandwich, Lord Sandwichet, egy angliai főurat, aki szenvedélyes kártyajátékos volt, és nem akarta a játékot megszakítani, még az étkezés kedvéért sem. És erre a szakácsa kiötlötte, hogy két szelet kenyér közé tesz neki csirkesültet, lazacot, sonkát, egyéb finomságot, beletéve a salátaként fogyasztható zöldségeket is. Ezt egy tálcán betállalta a kártyaasztal mellé, és így módon a kártyázó urak két kenyér közt harapva. A szendvicset gyakorlatilag nem piszkolták össze a kezüket, és mehetett tovább a kártyajáték. Most Angliánál maradva még egy érdekességet hagy említsek meg, ami ugyan nem híres emberhez köthető étel. Második Erzsébet királynő koronázásának a 60 éves jubileuma után megszólaltatták azt a szakácsot is a magyar televízióban is, aki készítette a finomságokat a fantasztikus népes vendégseregnek. Mondta ez a szakács, hogy többen 3 napig készítettek 14 ezer darab kanapét. Na most itt mindjárt csodálkoztam, hát a mi magyaros szótárunkban a kanapé az egy fekvő alkalmatosság vagy ülő alkalmatosság. Itt viszont a kanapén azt kell érteni, és azóta már szakácskönyvben találkoztam is ezzel a kifejezéssel, hogy pici kis falatokat, olyan 2 centis falatokat készítenek, amit valóban mindenféle jóval megraknak, ami szemszájnak ingere, annál is inkább, mert a királynő koronázási fogadására készítették. Tehát ez a kanapé, szakácsnyelven szólva. És térjünk át az édességekre. Dobostorta. Nem a dob nevű hangszerű kapta a nevét, hanem sokan tudják is, hogy Dobosszi József pesti cukrászról, aki ezt először 1884-ben készítette, és egy év múlva, 1885-ben a kiállításon már díjat is nyert vele. Rákóczi tórost. Azt hihetnénk, hogy a Rákóczi fejedelemről kapta a nevét, nem. Rákóczi János cukrásmester készítette Brüsszelben az 1958-as világkiállításra. Olyan hamar népszerű lett, nem csak külföldön, itthon is, hogy nyugodtan mondhatjuk, ez valódi magyar sütemény specialitás. De magyar a Rigó Jancsi is. Rigó Jancsi egy pákozdi születésű cigányprímás volt, aki Párizsba eljutva beleszeretett egy francia bárónőbe, meg az is ő belé, és ott hagyva a családját, eljöttek egy időre Pestre. És Pesten Rigó Jancsi nagyon szeretett volna egy cukrászdába kedveskedni valamivel a szerelmének, és megkérte a cukrászt, hogy készítsen valami különlegességet. Na hát ekkor születette meg a finom csokoládés habos piskótás Rigó Jancsi nevű sütemény, és maradt is rajta az ő neve. Nagyon gyakran készítjük a magyar konyha kedvenc süteménye, a zserbószelet. Ez Zserbó Emilről kapta a nevét, aki egy svájci cukrász és csokoládégyáros volt. 1844-ben települt Magyarországra, ahol a Gizella téren, a mai Vörösmarty téren megvette azt a hatalmas épületet, ahol mai napig is található a Vörösmarty cukrászda, vagy még ismertebb nevén a Zserbó cukrászda. Sokak szerint a zserbó, legalábbis a jó zserbó fölér egy tortával. Én is egyetértek vele. A Kossuth kiflé már valóban köthető Kossuth Lajoshoz, ugyanis a reformkorban, a pozsonyi országgyűlések idején, amikor Pozsonyban lakott Kossuth is meg a többi fiatal, gyakran betértek a palugyai cukrászdába, ahol a fölaprított piskótát nevezték el, mivel Kossuth Lajos nagyon szerette róla Kossuth kiflének. Amikor erre a műsorra készültem, sok érdekes kifejezéssel találkoztam, egyik, ami neki nagyon tetszett, hagy említsen meg, csemege csinálók, mert Kossuth Lajos idejében, tehát 1840-es évek elején még így nevezték a cukrászokat, hogy csemege csinálók, de nem C betűvel írva, hanem TS-sel mindkét helyen, tehát csemege csinálók. A cukrász szót később alkotta Széchenyi. Gundel palacsintát. Jó lehet, a Gundelék tették híressé, de nemrég olvastam, hogy Márai Sándor feleségétől kapták a eredeti receptet, ami egy dióskrémmel töltött palacsinta csokoládémázzal leöntve, helyenként flambírozva tálalják, hogy mutatósabb legyen, de annélkül is nagyon finom. Nagyon messziről, Ausztráliából származik a Nelly Melba nevű szoprán énekesnőről elnevezett Peach Melba, angolosan Peach Melba. Ő egy híres szoprán énekesnő volt, aki európai turné során nem csak Párizsba jutott, hanem Angliába is, és Londonban a Savoy szálloda cukrásza készített a kedvére egy olyan ételt, ami nagyon finom is volt, de mégse legyen benne lisztes, és akkor megalkotta, hogy átpaszírozott málna öntet a pohárban alul, erre jött 2 gombóc vaníliafagyrat, erre jött hámozott, vékony szeletekre vágott kevéske őszi barack, és az egészet leöntötték ismét az átpaszírozott málna öntettel. S hogy egy kicsit nézzünk szét a szomszédainknál is, mindenképp említsük meg a Bécs Zacher tortát, amit Franz Zacher készített Bécsben, korának híres cukrásza volt, 1832-ben. Semmi köze a Mozart névhez, a osztrák Mozart kugelnek, vagy a Mozart golyóknak, de mindenképpen megérdemli ezt az elnevezést. Paul Fürst nevű cukrász készítette Salzburgban először ezt a nagyon finom kézzel készített édességet, pisztáciából, nugátból, csokoládéból. És mivel Salzburg Mozartnak a szülővárosa, innen kapta a Mozart golyó nevet. Ő ezt már 1890-ben alkotta, és a Mozart golyók már az 1905-ös világkiállításon aranyérmesek lettek.
Artner Oszkárné gyakorló háziasszonnyal beszélgettem. Műsorunk folytatásában az otthoni kávékészítéssel kapcsolatosan ad kedves hallgatóinknak néhány praktikus jó tanácsot Szabó Tibor, a Míves Kávézó tulajdonosa.
Mivel most egy kávézóban ültünk le beszélgetni, ezért jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy otthon milyen körülmények között tudunk jó minőségű, finom kávét készíteni. Vannak erre kulisszatitkok?
Hát korábban én nem voltam nagy kávés, viszont azóta otthon is párommal napi egy kávét fogyasztunk, tehát az, hogy ez indítja a napot, és nem is annyira itt a koffein pótlásáról, hanem inkább az ízről, vagy a, ha más nem, a közösen leültött percről szól a dolog. És azóta, mióta sikerült otthon is kikísérleteznem azt, hogy hogyan lehet otthon jó kávét főzni, ezt én lépten nyomon el szoktam mondani az embereknek. Sokan azt hiszik, hogy feltétlenül kell hozzá egy ilyen gép, mint ami itt van. Én azt mondom, hogy ezt ne próbálkoznak fel, mert 1,5 millió forintot kiadni, és még használtan is a sár több századot, egyszerűen nincs értelme. Óriási helyet foglal, van vagy 60 kiló, tehát ez eredménytelen. Ehelyett szoktam ajánlani, talán Magyarországon is egyik legnépszerűbb, ez a normál kis kotyogós alumínium kávéfőző. Ha valaki úgymond nagy kávéfogyasztó, és naponta többször iszik, akkor is csak ezt a méretet vegye, ez a maximum 2 személyes dolgot a következőképpen. Ha valaki utána olvasnak, fogják tapasztalni azt, hogy itt a kávé úgymond melegen tartása, ez akár termoszban történik. Ennek a során, effektív az állása során, különböző változásokon keresztül megy a kávé. Egy dolog, hogy elveszíti az ízében az értékét, ezt egyébként az általam példaképpen lévő kávézó tulajdonosa úgy határozta meg, amikor az amerikai légitársaknál bevezették az ő kávét, hogy maximum 10 percig lehet melegen tartani, még nagy mennyiségben is a kávét, mert utána a minősége romlik. A legdurvább része ott van, amikor újra melegítik. Ekkor kifejezetten olyan egészségre káros anyagok alakulnak ki, amire sokan, tehát egy ilyen életmóddal vált, hogy reggel lefőzik a kávét, és napközben mindig annyit isznak bőle, vagy melegítenek meg, amennyit még. De ezt ne tegyék, mert abszolút egészségtelen, tehát ezért mondom, hogy fogják ezt a bizonyos két személyes kávéfőzőt, lehetőleg frissen darálni, tehát szemes kávét vásároljanak, lehetőleg tiszta arabika kávét, aminek az előnye ott lenne, hogy egy jóval intenzívebb ízvilág jellemzi, és a intenzív ízvilág mellett a normál kávékhoz képest egy olyan 60%-os koffein tartalom. Tehát ugyanolyan szervezeti terheltség mellett szinte két vagy dupla annyi kávét fogyaszthat. Tehát fogja ezt a bizonyos, lehetőleg tiszta arabika kávét, szemes kávét, és a régi nagymamák típusú kávédarálóba helyezze bele, ezt be lehet olyan szemcse nagyságúra állítani, hogy a darálásra aránylag durva szemcse nagyságú kapjunk, tehát ahhoz képest azt mondom, hogy durva, amit most valaki őrölt kávét kap a boltban, attól legalább 2-szer olyan durva szemcséjű legyen. A boltokban kapható kávének ez a problémája, túlságosan finom, ezáltal sokkal több csersav és savasság oldódik. Ez a finomság szerintem presszó gépekben lenne jó, de legkevésbé ezek vannak otthon jelen. Darálják durvára, ha erre a szemcsöncsel megült, helyezen annyit a kis szűrős részbe, amennyi ezt pontosan elfelé, utána kocogtassa meg, ezáltal rendeződnek a kávészemcsék, és legyen valami olyan tárgya, ami arra használatos, hogy ezt a kávét tömörítse. Tehát vagy egy olyan pohárnak az alja, vagy egy kerek fadarab, vagy bármi, ezzel nyomja egyenletesen tömörre, viszont az így keletkezett űrt ne pótolja újabb kávéval. Ennek az lesz szerepe, hogy első körben megakadályozza hirtelen átfutását a már úgymond a gőznek a kávén, viszont a kávé részecskéi annyira fognak megduzzadni, hogy újra ezt a rendelkezés álló helyet kitöltik, és kellő ellenállást fognak biztosítani arra, hogy az íz, aroma együtt át tudjon alni. És akkor így megnyerik ezt a bizonyos egy vagy két személy kávét, és ezt frissen fogyasztják. Ha úgy van, akkor lehetőleg előre készítsék előre a tejet, ha valaki tejjel szeretné tejszint, egyéb adalékanyagokat nem említenék, lehetőleg használjanak frisset hozzá. Ami most tudok ajánlani, hogy már nagy áruházakban kapható, egyszerűen működő tejhabosító készülék, ami nem ezek a motoros elemes és egyéb eszközök, hanem mint egy csésze fölül egy pont beleilleszkedő szitával, amit leföl mozgatással a meleg tejet egy ilyen 20-30 mozdulattal olyan habossá tudom tenni, hogy ezt felöntve egy abszolút szabvány kapucsinót vagy egy latte macchiatót kaphatunk. Az otthon elkészíthetjük a kávéházak bármelyik remekét, hogyha valaki kellően inspirál az, hogy otthon valami olyasmit saját maga készítsen, akár vendégei vagy élete párja számára, amit a kedvenc helyükön ittak, vagy akár bármilyen részletet szívesen elárulok és segítek.
Az elmúlt percekben Szabó Tiborral, a Míves Kávézó tulajdonosával beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban ismét Bükszent keresztre látogatunk, a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, és folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Zopf Éva Klára nővérrel.
Az első áldozás szentsége után akkor következik a bérmálkozás, ami tulajdonképpen a keresztény nagykorúság kezdete, amikor pünköstkor megkapjuk a szent lelket, ami valóságosan kiárad ugye minden egyes pünköstkor, és nem csak elképzeljük, hogy valaha kiárad, hanem ez ugye minden egyes pünköstkor így van.
Igen, és ezzel a beavatás kiteljesedik, keresztség, az eukarisztia és a bérmálás, hogy teljesen beavatódunk abba az életbe, amit Isten lehozott ide a földre személyében, és átadott az egyháznak. És hála neki, nem csak pünkös, meg nem csak ünnepi alkalmakkor, hanem szintelenül árad a lélek, tehát van egy állandó lélekáradás az ő jelenlétéből fakadom, mert mondta, hogy minden nap veletek vagyok a világ végéig. Jól lehet, elment a mennybe, de ezt ígérte, tehát és ez pont a Szentlélek által lehetséges, hogy állandó lélekáradás, egy szüntelen lélekáradás, csak nekünk erre meg kell nyílni. Tehát ez az Isten részéről történik, ő leheli, mint egy légzéssel belénk a saját lelkét. Azt is mondhatnám, hogy testét, vérét, lelkét adja, valójában mindenét odaadja. Kiteszem érted a lelkemet, a szívemet, így is mondhatnánk, hogy a teljesen magába akar minket vonni, és semmit nem tart vissza magából. És ez a lélekáradás, ez bennünk hasonló jelenség, mint az első pünköstkor, tehát valójában minket is átalakít. Ha nem történik a bérmálás után változás, mint ahogy igazából 14 éves volt, amikor én bérmálkoztam, nagyon jól készítettek föl, de én éretlen voltam 14 évesen, emlékszem, hogy mik maradtak meg bennem az ünnepből, pedig tudtam, tanultam, a fejemben valahol megvolt, de én nem voltam ráhangolódva belülről még, én nem nagyon tudtam személyesen, hogy az most milyen jelentőségű, és ilyen formában, amikor valaki még nem érett annyira, akkor is hiszem, hogy megkapja a szentséget, csak az akkor fog kibontakozni, ha tényleg megnyílik rá erre a lélekáradásra, mi Isten részéről szüntelen, és ez a megnyílás olyan titokzatos, hogy kiben hogyan szokott megtörténni, hogy tud megtörténni. Mindenesetre, amit az apostolokkal tett, azt velünk is meg tudja tenni a Szentlélek, hogy ők féltek, bezárkóztak, nem nagyon értették az összefüggéseket, még a mennybe menetelkor is olyasmit kérdeztek Jézustól, hogy mikor fogod helyreállítani Izrael országát, és nem látszott, hogy nem teljesen veszik az adást, és a pünkös meg valamit nagyon megváltoztatott, tehát itt látszik, hogy nagy erők mozdulnak meg, és a kicsi embert valahogy fölemeli, és karizmatikussá teszi, ami úgymond természetes, bár minden természet fölötti, mert Istentől van, de ami úgymond természetes adottságunk, képességünk, az egyszer csak megemeli a lélek, mintha ezeznénk a csónakba, és kihúzzuk a vitorlákat, és belekap a szél, és egyszer csak már egy elemi erő kezdi vinni az embert, nem csupán a kis karizmai.
Mit lehetnek a Szentlélek ajándékai?
Klasszikusan van a 7 ajándék, itt is a teljesség száma, mint a 7 szentség, ez nem véletlen. Isten mindig a teljeset akarja adni. Ő nem a kevésben, meg a sokban gondolkodik, hanem a semmi és a mindenbe. Ő kihívott a semmiből és vízbe a mindenbe, ez a nagyon nagy jó hír. És ezért ő magát akarja adni, ő a teljesség, és ilyen formában a 7 ajándék, bölcsesség, értelem, tanács, erősség, áhítat, vagy jámborság, tudomány és istenfélelem. Ez a teljesség, ez mindegyik igazából arra szolgál, hogy részt vegyünk Isten életében, és megszentelődjünk. Tehát ennek nagyon nagy jelentősége van a személynek a átalakulásában, a megtérésében, megszentelődésében, és Isten karizmákat is adott, karisz, ingyenes ajándék, adomány a jelentése, a karizma, ingyenes adomány, azt viszont nem annyira arra adja, hogy a saját személyes életszentségben növekedjünk, hanem a szolgálatra adja az egész egyház, és rajta keresztül a világjavára. Ezek lehetnek nagyon pici karizmák, meg lehetnek feltűnőbbek, ire is vannak írva a Szentírásban, Korintusi levél, első Korintusi levél, a szeretet himnusz környékén, Efezusi levél, sok helyen találkozunk karizmákkal, látjuk az apostolokon, hogy velük mit tett a Szentlélek, és az azt jelenti, hogy egy úgymond természetes képességet megemel a Szentlélek, tehát úgy, mint ahogy belekap a vitorlába a szél, és röpíti már isteni erővel. Tehát akár ha valaki énekel, akkor átadja a Szentléleknek a hangját, és az már egy ilyen lelkes, szentlelkes ének lesz, másképp hat az emberekre. Erről nem az illető tehet. Legfeljebb annyiban, hogy rá bízta magát erre a mennyei leheletre, erre a pneumára, erre a szélre, ott fúj, ahol akar, hogy belekapaszkodhasson. De az összes többi úgymond természetes adományunkat is így meg tudja emelni, ha valaki jól főz, vagy jól takarít, vagy bármi ilyeneket is, vagy jól beszélget, jól tud beszélgetni. Ha rábízza magát a Szentlélekre, az már karizmatikus beszélgetővé válhat. És aztán vannak persze a prófétai adományok, gyógyító hit adományai, nyelvima, ezek le vannak írva a Szentírásban. Ezek segítenek, hogy az intellektus térdet hajtson, és átadja az imáját is Istennek, és ne teljesen ő kontrolláljon mindent, hanem engedje, hogy a Szentlélek vezesse, és ha másokért imádkozik, akkor pedig a Szentlélek jobban tudja, hogy mi kell a másik embernek, úgyhogy ez komoly segítség egy közben járó imánál például. Úgyhogy ezek az adományok igazából megszámlálhatatlan, hogy milyen sok karizma van. Minden, amit Istennek adunk, akár egy tanítás, egy orvoslás, minden lehet karizmatikus. Abból derül ki, hogy valaki átadta az életét az Úrnak, és úgy szolgál, úgy dolgozik, és a gyümölcseiből. Tehát, hogy akik kapják azt, azok másképp élik meg. Nem csupán egy emberi. Vagy olyat mondani, hogy ez olyan, mintha angyali lenne, vagy egy isteni segítség, vagy sokkal erősebb hatást gyakorol, mint ahogy pünkösd után az apostolok sokkal erősebben hatottak, mint addig. Pedig már addig is küldte őket gyógyítani, meg ördögöt űzni, meg hirdetni Isten országát, de összehasonlíthatatlan az a különbség, ami utána, és azért vagyunk mi itt, mert elterjedt a hit pici apostolokon keresztül, akik féltek, remegtek, meg úgymond megtagadták Jézust, és ilyet tud csinálni velünk a Szentlélek.
Ez a teljes önátadás, ugye, nem egy egyszerű dolog. Persze mondom azt, hogy teljesen átadom magam, és akkor én meg is próbálom ezt, csak észreveszem utána, hogy hopp-hopp, azért, mikor jön egy nehézség, vagy egy félelem, vagy egy szorongás, vagy amikor úgy hirtelen megpróbálom ugye visszaszerezni ezt a, vagy visszaszerezni belőle egy kicsit a kontrollálás. Ez egy nagyon jó szó, hogy az ember minél érettebb a hite. Ez a keresztény nagykorúság minél jobban kibontakozik benne, úgy gondolom, annál jobban át tudjuk adni a Jóistennek a dolgokat, amiket mi nem tudunk, hol már ember nem segíthet, ugye ott adja át a Jóistennek. És hogyha teljes hittel átadjuk, akkor is tudjuk, hogy ő úgyis sokkal jobban tud mindent nálunk.
Igen, azt gondolom, hogy abban az értelemben egyszerű ez az életátadás, hogy mindig átadjuk újra meg újra. Tehát, hogy egyszer valaki dönt mellett, ezt hívhatjuk talán megtérésnek, de utána ez egy napi, többszöri akár megújítás. Nem rossz, ha reggel történik, hogy így indulhat a nap, hogy az ember tudatosítja magába, hogy ő istené. Mert valójában ez akkor is így van, ha valaki ezt egyáltalán nem hiszi, meg nem gondolja. Tehát mindenki Isten felség területe. Tehát ez nem fakultáció. De az a mi életünk minőségét nagyon meghatározza, hogyha mi személyesen ezt tudjuk, hogy én tényleg az övé vagyok, és ezt meg is erősítem, és ezt a magam részéről hitvallásszerűen ki is mondom. És az nem baj, hogyha utána észreveszem, sőt, inkább ajándék, hogy na már megint visszalopkodtam valamit, vagy itt megint én akarok az Úr lenni a háznál, vagy ebben azért nem bíztam rá az Úrra magam, vagy ez a terület kicsit vadrezervátumos, elzártam tőle. Úgyhogy akkor az informál engem valamiről, és akkor lehet teljesebbé tenni a magam részéről a megtérést, tehát az odaadást, amint ezt felismerem. Valójában az az egyszerű benne, hogy mindig ugyanaz, tehát megteszem, hogy a tiéd. Tehát kimondom, és Ez nem kell nagyon akrobatikus dolgokat átélni ehhez, és nem is kell különleges érzés, hogy most aztán már eljött az az ünnepi pillanat, amikor már nagyon úgy érzem, hogy az övé vagyok, tehát ilyen nem kell, mert akkor végig meghal az ember, aztán még mindig nem adta át az életét. Tehát érdemesebb egyszerűen mély belső belátással, ha az megszületett bennem, hogy nincs, nem ismerek megbízhatóbb szemét, mint Jézus, ráadásul ugye Isten, tehát hogy akkor természetes, hogy rábízom magam, ebben az értelme természetes, és akkor ezt megújítom. Úgy, ahogy a kisember, én a kisember meg tudom ezt tenni. És így az Úr valójában ezt a folyamatot le akarja egyszerűsíteni, mi inkább a bűneinkkel szoktuk bonyolítani ezt. Bűneinkbe akadunk bele, mint kötelekbe.
Ide bekapcsolnám azt a bizonyos hálaadást, amiről mi már beszéltünk, hogy nem csak azért kell hálát adnunk, ami számunkra most evidens, hogy én lélegzem, és de jó, hogy egészséges vagyok, vagy de jó, hogy van egy gyönyörű családom, vagy de jó, hogy van hol álomra hajtani a fejem, vagy van mit ennem, hanem ha valami nehézségem van, akkor hogy azért is hálát kell adnom, ami nehézségből esetleg a Jóisten, nemhogy esetleg, de abból a Jóisten majd egy jobbat fog kihozni, és hogy ezért ugye előre hálát adni.
Igen, most, hogy így a bérmálásról is beszélgetünk, és a Szentlélekről, nekem valóban a személyes életemben ez volt az egyik legnagyobb vezetés eddig Isten részéről. Ugye 14 évesen bérmálkoztam, 15 évesen kerültem Pécsett egy kis közösségbe. Ez rendkívül sokat segített nekem, bátyámmal, öcsémmel oda jártunk. És egy fiatal pap mondta, hogy meg kell térni. Nem értettem először, hogy miből, mert hát hívőnek tudtam magam, de aztán mondta, hogy olvassuk a Szentírást, és akkor kapizsgálni kezdtem, hogy miből. És a gőg, vagy bármilyen, akkor leplezte le az ige fényében nekem Isten, hogy mi mindenből kell megtérni. És mondta, hogy van pünkösd ma is, tehát hogy ez nem időponthoz kötött, hanem hogy befogadható a Szentlélek. És én akkor elkezdtem vágyódni 15-16 évesen, őszintén már, így egy gyermeki őszinteséggel vágyódni, hogy én szeretném megtapasztalni. És emlékszem, mikor a nagymamáméknál már úgy nyúltam be a Bibliához, a vitrínbe, az üveges vitrínbe, mintha nassolnék. Tehát ez egy út volt, ez nem így indult. És tényleg ugyanaz az élmény, hogy valami nagyon finomat. És ez a készülődés, ez ahogy engem hangolt már így Isten arra, hogy megnyíljak a Szentlélekre, ez nagyon fontos útvonal volt. Egy-két év, ami így kifejezetten közvetlenül már némi tudatossággal a Szentlélek várása volt. És azért mesélem ezt jó hálaadás kapcsán, mert amikor én a hegedű gyakorlás közben egyszer csak 82-ben letettem a hangszert otthon, és rábíztam magam Jézusra. Mondtam, hogy neki adom az életem. És hát bevallom, hogy vártam volna valami kis visszacsatolást, de nem jött. Egyszerűen semmi nem volt. Csak ugyanaz éreztem, mint azelőtt, és egy kicsit csalódottan tovább hegedültem, gondolván térjünk a tárgyra, csináljunk valami értelmeset. És utána eltelt egy-két hónap, nem sok, és nyáron Nagy Ikmánon volt egy lelki gyakorlat, mentünk oda a testvéremékkel, közösségünkkel, és ott egyszer csak váratlanul jött három szerzetes, én sokkal később tudtam meg, hogy inkognitóban szerzetesek voltak, imádkozni a paphoz, a templomba, és a fakultatív program behívtak. És ott imádkozunk együtt a templomban, és a végén kijövünk, megkérdezi az egyikük, Ágnes testvér, hogy megkaptad már a Szent Lelket? És ő nem tudhatott arról elvileg semmit, hogy én már hosszú ideje vágyódom erre, és az én nem tudatos válaszom az volt, hogy még nem. Miért mondtam ezt? Mert jól lehet, már 3 éve megkaptam a bérmálásban, keresztségben meg 17 éve, de én nem éreztem még. Nem tapasztaltam belőle semmit, úgy volt bennem ez. És akkor mondtam, még nem. Erre egy meglepő választ adott, kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. És aminek legjobban örülök, hogy nem akadtam fenn azon, hogy ő veszi észre. Hogy miért nem én érzem. Azt hittem, hogy ez egy kötelező fázis, hogyha tényleg ott van, tényleg megvan, akkor majd azt én szépen tapasztalom. Én azt gyönyörűen ki tudom tapintani, úgymond. És nem így volt. Ott is meg voltam hívva végül is a hitre. Hogy te most kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. És ezt egy nő mondja nekem, egy idegen. És hál' Istennek tényleg akkor már hangolódtam, engedelmes voltam ott. Nem mindig van így, de ott az voltam. És akkor még 3 nap, még nem, csak valami készülődött bennem, az volt az érzésem, de még nem éreztem igazából. Nem tapasztalt, hazafelé a vonaton, Pécs felé, ott elég komoly, egyértelmű tapasztalataim voltak, de utána még mindig nem mondtam senkinek, azt hittem, hogy szalmaláng lesz, élmény majd elmúlik. Ilyen jelenlét élmény a vonaton, újfajta örömélmény, amit nem váltott ki egy közvetlen ok. Az ige másként szólt, megnyílt a kapcsolataimban, felszállt, és rá sokkal oldottabban és barátságosabban, meg könnyedebben beszélgettem. Koha olyan történt, ami nehézség volt, nem akadtam úgy ki rajta, mint korábban, nem voltam olyan türelmetlen, így mentem be az érettségi évébe, és akkor még könyvet is kaptam utána, aminek az volt a címe, hogy a magasztalásban rejlő erő, aztán dicsőítésben rejlő erő címen adták ki később, Merlin Carothers. Minden lapján arról szólt, hogy emberek az életük nehézségeit hogy bízzák rá egy lelki segítségével Istenre, és hogyan kezdik azért dicsérni, azért a jóért, mert mi mindig a jóért adunk hálát, amit ebből Isten kihoz. Nem az a tragédia, ami történt, mert azért flugos dolog lenne hálát adni, elég nagy ellentmondás, hanem az, mi mindig a jót köszönjük meg, amit Isten ebből kihoz. Na és hát akkor így lépésről lépésre vezetett be Isten engem abba, hogy ugye megkaptam a szent lelket, csak én nem láttam, nem tapasztaltam még, de mivel elkezdtem megköszönni, kibontakozott. Nem, ugyanezt olvastam fél évvel később a könyv lapjain, hogy az emberek nem tudták, mi a csuda jó van abban, ami ott történik velük, mert éppen minden porcikájuk tiltakozott ellene, mert éppen a rosszat látták benne, ahogy Mária valószínűleg a kereszt alatt állva, látva a saját fiát, aki nem mellékesen a messiás, az Isten fia a földön, hogy ott gyötrődik agonizálva egy perzsa kínzó eszközön, nem hiszem, hogy látta emberként ebben a jót, hanem a hite látta a jót. Azt, hogy nem tudom, mit hoz ki ebből Isten, de a jót, az biztos. Ennyire ismerte az Istent. Ennyire bőven ismerte őt. És ezért volt állhatatos, ezért tudott megállni. És azt gondolom, hogy ez az ő hálaadása valójában, ez az ő magasztalása Isten felé, hogy benne tudott maradni egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben úgy, azzal a bizalommal és hittel, hogy te megoldod, Uram. Hogy azt nem tudom. Nem értem a dolgokat, de téged értelek. Hogy jó vagy. És ebben, ha az ember belép, az egy életforma. És nem azt jelenti, hogy azt hittem gyerekként, hogy ez ilyen lineárisan felfelé ívelő pálya, hogy az Úr nekem állandó érzelmi hátszelet ad ehhez, majd én állandóan érzem a hálát, mert hogy az elején így volt. Hát annyira jó érezni a hálát, hogy az a nem hívő is hálát adna, ha ilyet érezne. De éreztem, és azt hittem, hogy ez ilyen gyönyörű felfelé ívelő egyenes út, de egyszer csak nem is túl hamar, tehát elég sokat táplált ilyen tejjel az Isten. Egyszer csak úgy letűnt a hátszél, az érzelmi hátszél, és úgy hívott hálaadásra már, csak én zavarba jöttem először, hogy nem éreztem a hálát. Addig igen, nagyon hosszan, sok-sok hónapig. Tehát nagyon könnyű volt hálát éreznem. De utána úgy hívott a hálaadásra, mint Tamást végül is, hogy látsz Tamást, hogy most hiszem, mert láttál, de hát boldog, aki nem lát, mégis hisz, hogy ezt a boldogságot akarja Jézus, hogy mi bizalmi alapon, az alapján, amit mond és tesz, hogy mi köszönjük meg azt az isteni megoldást, ami egy helyzetben van, akár betegség, halál, gyász, csalódás, nem úgy lett, ahogy akartam, mert végülis a mi atyánkban nem az van, hogy legyen meg az én akaratom, ugye? De mégis mi nagyon sokszor zokon veszük, ha nem az én akaratom van. Tehát ha valami nekünk rosszul esik, hogy ebben a helyzetben egyszerűen hit és bizalom alapján beleállva azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy hozol ki, Uram, ebből jó, csak azt tudom, hogy kihozod. És ha az ember ebbe egész életével beleáll, az mindent megváltoztat. És hát a könyvben is, ott a dicsőítésben rejlő erő könyvben minden lapján olyan volt, hogy vagy a helyzet változott meg, meglehetősen érdekes és csodálatos módon, vagy az illető. Mind a kettő elég komoly csoda. Isten úgy provokálja a mi hitünket, mert azért mégiscsak ő az Isten. Tehát, hogy azt kérje az ő teremtményétől, hogy bizalmi alapon, most ne azért, mert én meggyőzterek téged, meg tapintod, meg te úgy látod jónak, meg te tapasztalod, mert azt nem hitnek hívják, azt látásnak és tapasztalásnak hívják, hanem, hogy bizalmi alapon mered kiszolgáltatni a helyzetet nekem, és rám mered bízni, és megvallod a hitedet, akkor én megmutatom neked, hogy mit jelent, hogy én vagyok az Úr.
Ezt a bizonyosságot, ezt éltem meg én is már a saját életemben számtalanszor a Jóistennel kapcsolatban. Olyan bizonyosságot érzek talán éppen amiatt, hogy a hála adása. Azt úgy érzem, hogy állandó. Persze természetesen bennem is van az, hogy időnként észreveszem, hogy már megint visszavettem, és nem adtam oda a dolgokat, de ez a szó, amit most így elhangzott, ez a fajta bizonyosság végül is, hogyha az ember megtanulja, hogy ezért is hálát adjon, amit még nem tud, és azt is odaadja, amivel nem tud mit kezdeni, akkor itt lesz már, azt gondolom, már a Földön itt van az a bizonyosság, amit a Jóisten nekünk ad.
Így van. Pilinszki is mindig azt mondja, hogy mi azt várjuk, amit már megkaptunk. Mi olyasminek az ünneplését várjuk, olyasmire készülünk, ami már megtörtént. Kicsit leporoljuk az eseményeket, és újraéljük az egyházi évben azt a sok titkot, amit Isten nekünk így feltárt, és kinyilatkoztatott. És úgy gondolom, hogy ahogy egyre jobban belelépünk a bizalomba, a háladásba, annál jobban meg is látjuk azt a nagyon nagy jót, amit Isten elhozott a Földre. És minél inkább meglátjuk a nagyon nagy jót, hogy mennyit jót tett velünk, annál tisztább lesz a látásunk az egoizmusra is. Annál könnyebben leleplezzük a saját bűnünket, és kifelé is tisztában látjuk, hogy mi az, ami viszont nem jó. Mert milliószor nagyobb a jó a kozmoszban, a világmindenségben, a teremtés miatt, a megváltás és a megszentelés miatt, tehát a Szent Háromság miatt. De tény, hogy van visszaélés, és akkor ez sokkal tisztában leleplezzük, nem lesz káosz élmény, annyira nem vagyunk olyan bizonytalankodók, nem kenjük el az igazságot, hanem a megkülönböztetés lelke, mint az egyik karizma, sokkal jobban működik akkor, ha nagyon tudod, hogy szeretve vagy. És végtelenül, tehát olyan háttérországod van, ami miatt nyugodtan megláthatod a saját bűneidet is, meg másokét, és ami legalábbis abból látható. És akkor meg lehet vallani, és így megy tovább a tisztulás. Tehát nem kell elmosni, elkenni. Azok kenik el a bűnöket, hogy nincs is bűn, meg ez se baj, az se, Isten irgalmas, úgymond, és akkor el van kenve a bűn. Akik valójában nem hiszik el, hogy rendkívül jó a helyzet, és meg vagyunk váltva, azok nem merik meglátni a rosszat, és így úgymond kénytelenek elkenni. Isten ezt soha nem teszi, mert tudja, hogy minket mennyire megsért a saját bűnünk.
És mennyire csodálatos, hogy itt a Földön adott nekünk ilyen segítőket, mint például te vagy Klára Nőrél, illetve itt Bükszentkereszten lehetséges másoknak is fölkeresni, úgy hiszem a ti lelki gyakorlatos programjaitokat, és itt is lehet aludni pár napot, illetve ezeken a lelki gyakorlatokon részt venni, és én biztatok mindenkit arra, hogy mikor úgy érzi, hogy elgyengült, vagy úgy érzi, hogy egy kicsit szeretne segítséget, tanácsot kapni, vagy akár csak együtt örülni, vagy megerősödni a hitben, akkor én szeretettel ajánlom a figyelmébe mindenkinek a Betlehem Lelki Gyakorlatos Házat. Meg lehet keresni az interneten, a Google-be beírva, és akkor onnantól felvenni a kapcsolatot Klára nővérékkel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szent István Rádió hallgatóinak nevében is.
Köszönöm én is a bizalmat és a figyelmet, az együtt gondolkodást.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Bükszentkeresztre látogattunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Copf Éva Klára nővérrel beszélgettünk. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!